Kedves hallgatóink, az utolsó 12 óra magyar története következik. Összeállította Bér Károly. A mai nap és egyúttal a magyar szabadságharc egyik legdöntőbb eseményét délelőtt 10 óra 55 perckor jelentette be a Szabad Kossuth adó. Ez a forradalmi erők megbizottjainak és a néphadsereg közös tanácsának felhívása volt, amely lényegében azt jelentette, hogy a magyar néphadsereg 5 máig is érintetlen kiképzett hadosztálya véglegesen átállt a győzelmes szabadságharc oldalára. Mielőtt a forradalmi erőt és a néphadsereg új vezetőinek közös kiáltványát ismertetnénk, engedjék meg, hogy utaljunk ennek az eseménynek ma délelőtti külföldi visszhangjára.
Nyugati katonai szakértők szerint annak, hogy a kormány és Nagy Imre már az éjszaka folyamán határozottan merte sürgetni a szovjet katonai erők kivonását az országból, annak legfőbb oka az a változás, amely a magyar néphadsereg vezetésében az éjszakai órákban állott be. Az történt, hogy a néphadsereg legfelsőbb vezetéséből is kiverték a sztalinistákat, és ezáltal az egész nemzet katonai ereje a forradalmárok kezére került. A szakértők szerint az is nyilvánvaló, hogy ez volt az oka annak az engedékenyebb hangnak is, amelyet Moszkva éjfélkor ütött meg, és ennek a jelenségnek a következménye a keveset ígérő, mégis sokat mondó moszkvai kommentár is. Az a helyzet állott elő, mondják az általa megkérdezett nyugati katonai körök, hogy a Kremlnek a forradalmi erőkön kívül most már számolnia kellett a modernül felfegyverzett magyar hadsereg ütőképességével is. Vagyis más szavakkal, Moszkva éjféltől kezdve a nemzeti hadsereggel állván szemközt, esetleg egy hosszú hónapokig tartó háborúra készülhetett volna fel, ez pedig a mai világhelyzetben a számára időszerűtlen világháború veszélye nélkül nehezen vívta volna meg Magyarország ellen, nem is szólva egy ilyen háború politikai kihatásaitól. Ez az oka, mondják a nyugati katonai szakértők, a szovjet visszavonulást adott váratlan allúziónak, ami persze nem annyit jelent, hogy a jövőben a Kreml nem fog mindent elkövetni az egységes magyar forradalmi hadvezetés aláaknázására és arra, hogy a szovjet csapatokat a lehető legtovább tartsa Magyarországon. A nyugati szakemberek így fejezik be észrevételeiket. Minden attól függ most, hogy a néphadsereg és a forradalmi erők vezetőiből alakult katonatanács milyen egységet és szervezettséget tud felmutatni a nemzeti célok hű szolgálatában.
A nagy jelentőségű bejelentéssel kapcsolatban ez a nyugati katonák véleménye. És most hallgassák meg, hogy hangzanak a forradalmi erők megbizottainak és a néphadsereg forradalmi tanácsainak közös felhívásából a legfontosabb pontok. Követeljük, hogy a szovjet csapatok Budapest területének elhagyása után az ország területét is hagyják el.
Követeljük a kormánytól, hogy a Varsói szerződésben résztvevő tagállamok azonnali összehívásával mondja fel ezt a szerződést.
Követeljük, hogy a szovjet csapatok 1956. december 31-ig hagyják el Magyarország területét. Amennyiben ez nem történnék meg, fegyverrel kelünk harcra az ország szabadságának és a forradalom tisztaságának ügyéért, kifejezve azt, hogy amíg idegen fegyver veszélyezteti hazánkat, életünkkel és vérünkkel harcolunk ellene.
Követeljük, hogy a magyar néphadsereg szükség esetén a forradalmi erő segítségével egy héten belül vegye birtokába a Magyarországon lévő uránért lelőhelyeket.
Egyetértünk az AVH feloszlatásával, de ugyanakkor követeljük, hogy az AVH tagjai semmiféle fegyveres vagy karhatalmi alakulatnak tagjai ne lehessenek. Együttesen vállaljuk a néptől idegen elemek és gonosztevők összegyűjtését, ezek átadását a magyar független bíróságnak.
A felkelt forradalmi erők megbizottainak és a magyar forradalmi erők tanácsának dekrétumában ezek voltak a legfontosabb pontok és követelések. Ehhez a hírhez szorosan hozzátartozik a Szabad Kossuth Rádió délután 5 órás jelentése, amely bizonyítja, hogy a kormány igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez. Ennek tudható be az az intézkedés, amely szerint az elnöki tanács Tóth Lajost, a honvédelmi miniszter első helyettesét és a honvédvezérkar főnökét elcsapta, és helyette Maléter Pált, valamint Kovács Istvánt nevezte ki erre a két posztra. Némi humor van benne, hogy a Kossuth Rádió szükségesnek tartotta közölni hallgatóival, miszerint a szóban forgó Kovács István nem azonos a budapesti pártbizottság rossz emlékű volt első titkárával. Egyébként Maléter Pál ezredes, a Kilián György Lattanya fegyveres ifjúságának parancsnoka volt, Kovács István vezérőrnagy, az új vezérkari főnök pedig a Zalkamáté Lattanya ellenállási csoportjának egyik vezetője.
A délutáni órák másik nagy és a forradalom történetének egyik legnagyobb eseménye Vincenti József bíboros herceg prímás dicsőséges bevonulása Budapestre. A Borsodi Rádió Nagy Ernőné kitűnő riportját közvetítette erről az országos jelentésű eseményről. A riport olyan szép, hogy dicséretére válik a Borsodi Rádiónak, és igazán elnézésüket kérjük, hogy csak néhány részletét tudjuk közvetíteni.
Kedden este 8 órakor a Rétsági Honvéd Lattanyában 4 tiszt és egy gépkocsi vezető hírt kapott arról, hogy Felső Petényben a kastély egyik emeleti szobájában őrzik az AVH-sok Vincenti József herceg prímást. A tisztek egy gépkocsival azonnal elmentek Felső Peténybe, és leszerelték a herceg prímás őrizetére kirendelt 14 AVH-st. Vincenti Józsefet magukkal vitték a Rétsági Lattanyába. A herceg prímás végtelenül boldog volt, hogy 8 év után a forradalom katonái szabadították ki, és még aznap éjjel el akart utazni Budapestre. Mivel az út nem látszott biztosnak, ma reggel 6 és 4 hét között indult el 3 harckocsi és egy rohamlöveg biztosítása mellett egy Vippon autón Budára. A falvak népe az útvonalakon végig éjjelzéssel és virágesővel fogadta a főpapot és a kísérő katonákat. Közvetlenül a magyar katonák megérkezése előtt egy orosz tank akarta elszállítani a hercegprímást, de ő megtagadta, hogy elmenjen velük. Jelenleg a hercegprímás úr Budán különböző küldöttségeket fogad, és első sajtónyilatkozatát is megadta a Magyar Honvéd című új lap munkatársának. A hercegprímás úr ezt mondta: megcsodáltam, amit az ifjúság, a katonaság, az egyetemisták, a vidékiek, a parasztok és a munkások tettek. Megcsodáltam. 8 esztendő után ők tépték fel az én börtönöm lakatjait. A rétsági derék katonatisztek voltak azok, akik nem törődtek semmivel, beállítottak hozzám, és elhoztak magukkal. A magyar fegyverekre főpapi áldásom küldöm. És kívánom, hogy azt a dicsőséget, amit a magyar fegyverek szereztek, parasztjaink sokasítsák.
Egyébként a Miskolci riport még hozzáteszi az elmondottakhoz, hogy a herceg prímás úr egészséges, testileg és szellemileg is, a hosszú rabság nem történik. Először részletesen akar tájékozódni az ország helyzetéről, és csak azután kíván bekapcsolódni a napi munkába.
A nap harmadik lényeges eseménye az, hogy a különböző vidéki tanácsok rádióállomásai között lassanként mind a követelésekben, mind pedig a kormánnyal való viszonyukban észrevehető és határozott egység kezd kialakulni. A nap folyamán újabb vidéki állomások is jelentkeztek az éterbe. Így például a debreceni, a szombathelyi és a kaposvári nemzeti tanácsok új adóállomásai. Ezek az új adók is tanúbizonságot adják annak, hogy az ország minden vidéke egységes ma már a kormánnyal szembeni követelések hangoztatásában. A részletekben mutatkoznak kisebb eltérések, lényeges kérdésekben azonban nem. A vidéki rádióállomások egyhangúan követelik a szovjet csapatok kivonását Magyarországról, a szabad, titkos és demokratikus választásokat, a Varsói paktum felmondását, és végezetül egybehangzóan hangoztatják, hogy a sztrájkot addig nem fejezik be, amíg nem születik meg nemzetközi fórumok előtt a megállapodás arra, hogy a szovjet csapatok záros határidőn belül végleg elhagyják Magyarországot. Ebből a szempontból kizáróan a budapesti Kossuth adóban elhangzott szott nyilatkozat üt ki az általános hangnemből. A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének ideiglenes intézőbizottsága az általános sztrájkra szóló felhívást megpróbálja a kormány céljának megfelelően módosítani. Így ír.
Általános nemzeti követelésé vált, hogy addig nem vesszük fel a munkát, amíg szovjet katonaság van Budapesten. Amennyiben ez teljesül, felkérjük a munkásokat, menjenek be munkahelyeikre.
Ezzel szemben az összes többi adó azt a hangot képviseli, hogy a munkások csak is akkor hajlandók megindítani a termelést, ha már nemzetközi fórumok előtt bejelentették, hogy a szovjet csapatok valóban elhagyják hazánkat.
Egyébként a Borsod megyei munkástanács Miskolci rádiója délután 1 óra 17 perckor a nap legnyugtalanítóbb hírét közölte. Ez a hír így hangzik.
Tegnap, október 30-án mi közöltük elsőnek az ország lakosságával, hogy a szovjet csapatok, a szovjet hadsereg alakulatainak kivonulása megkezdődött. Azonban általunk és az egész ország által is érthetetlen okokból tetemes szovjet erők, a légvédelmi tüzérség és a páncélos fegyvernem irányt változtatott, Záhony Nyíregyháza irányában hazánk területére ismét bevonult. Érthetetlen, hogy a szovjet csapatoknak ezen körmozgása miért történik. Egész éjszakán át különböző szerveink segítségével figyelemmel kísértük az erők mozgását, és a minisztertanács elnökét még az éjszaka folyamán értesítettük a történtekről.
Ezután a vészes felhívás után a Miskolci Rádió elmondja még, hogy telefonon beszéltek Tildi Zoltánnal és a honvédelmi miniszter helyettesével. A rádió a két miniszter válaszát is közli. Ennek lényege, türelemmel várjatok. A két miniszter semmi kézzelfogható választ nem ad, néhány általános fázison kívül a Borsod megyei tanács telefonhívására.
Ugyancsak a Borsod megyei tanács közli ország szerte elsőként a paraszti élettel kapcsolatos új elképzeléseket. Elsősorban is a falusi érdekvédelem azonnali felállítását sürgeti, és kimondja, hogy az érdekvédelmi szervezetekben mind a TSZ-ek tagjainak, mind az egyénileg dolgozó parasztoknak helyet kell foglalniuk. Alapelvük, hogy a TSZ-ek közül csak azok maradjanak meg, amelyek termelési mérlege nem passzív, és a tagság is követeli fennmaradásukat. Követelik a kormánytól, hogy a TSZ-ek is térjenek át a belterjes gazdálkodásra, és hogy minden magyar földművelő, akár TSZ-tag, akár egyénileg dolgozó paraszt, hosszú lejáratú hitelt kapjon a kormánytól. Az ilyen hitel folyósítását elsősorban a TSZ-ből kilépő gazdák számára követeli a Miskolci Rádió, ezen kívül a mezőgazdasági ipar fejlesztését és a kisparaszti gazdálkodáshoz szükséges gépek termelését sürgeti.
Megható a szombathelyi Nagy Lajos gimnázium diákjainak pontokba foglalt követelése is, amelyet a Szabad Szombathely rádiója közölt. A diákok bölcs előrelátással Magyarország Svájchoz hasonló semlegességét követelik a kormánytól, de csak a 11. helyen. A 8. helyen viszont legkedvesebb tanáruk, dr. Kecskés Tibor ügyének felülvizsgálását szorgalmazzák.
Országos, hatalmas visszhangra talált a nap folyamán a Varsói Egyezmény felmondásának követelése. Ezt a fontos és sürgős ultimátumot a kormány is félig meddig magáévá tette, mert Nagy Imre az országgyűlés előtti téren ma délután tartott beszédében a következőket mondta.
A mai napon megkezdtük a tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonására az országból és a Varsói szerződésből reánk háromló kötelezettségeink felmondásáról.
A kérdés azonban milyen erejjel képviseli ezt az álláspontot a kormány? A miniszterelnök erről nem beszélt. Ehhez is egy kis türelmet kér.
Végezetül még azt kell megemlítenünk, hogy a Magyar Globusz a mai napon a kisgazda és a független parasztpárt újjáalakulásának jegyében állt. A budapesti zászlóbontás után a vidéki párt és ifjúsági szervezetek is elkezdték a munkát.
Egyébként a napi élet jellemzője az, hogy az összes szervezetek újjáalakulnak, újra választják vezetőségüket, és szigorúan megtisztítják soraikat a sztálinista elemektől. Kedves hallgatóink, az utolsó 24 óra magyar történetét hallották. Írta és összeállította Vér Károly. Viszont hallásra holnap, amikor újra jelentkezünk a legfrissebb hírek összefoglalásával. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.